Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a Trend FM mikrofonjánál, aki pedig itt van velünk a vonal túlsó végén, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Az előbbi dalnak az a címe, hogy Spend My Time With You, és ugye arról énekel az úr, hogy hát ő az idejét a kedvesével szeretné tölteni. Mindez csak arról jutott eszembe, hogy nem jön létre, vagy úgy néz ki, hogy bizonytalan a Putyin és Trump közötti találkozónak a létrejötte. Mi most az aktuális helyzet ezzel a megbeszéléssel kapcsolatban?
Ez elég világos, a Fehérházban jelezték, hogy ez a Budapestre jelzett találkozó nem jön létre, legalábbis egyelőre nem. A háttérben nyilván az húzódik, hogy a legutóbbi Trump-Zelenszky találkozó állítólag ismét feszült hangulatba torkollott, és Donald Trump egyértelműen azt próbálta lenyomni Zelenszky elnök torkán, hogy adja fel azokat a területeket, amelyeket az oroszok elfoglaltak a háború során. Pillanatnyilag ugye az is esélytelennek látszik, hogy az Ukrajna által vágyott Tomahawk rakétákat, amelyekkel az oroszokat keményen tudnák támadni, nem bocsátja rendelkezésre az Egyesült Államok. De a háttérben zajlik elég sok minden, mert a szenátus külügyi bizottsága három olyan törvénytervezetet tárgyal, amely ezzel a témával foglalkozik. Oroszországot terrorista államnak minősítenék azért, mert gyerekeket, ukrán gyerekeket úgymond vittek el a háború során, aztán gazdasági szankciókat nyomnának Kínára, amiért támogatja Oroszországot például olajvásárlásokkal, és egy harmadik ilyen törvénytervezet pedig olyan befagyasztott orosz pénzeket szabadítana fel, és utalna át Ukrajnának a háborús költségekre, amelyek összege azért igen jelentős. Szóval ez a törvényhozásban zajlik a szenátusi oldalon és egyelőre bizottsági szinten, de azt jelzi, hogy elég sokan a Trump pártoló politikusok között is elégedetlenek a helyzettel, úgy érzik, hogy Trump nem jut zöldágra, nem tud zöldágra vergődni Vladimir Putyinnal, tehát megpróbálnak valamit tenni. Szóval körülbelül így áll a bál, nyilván nem tűnnek meg a különböző próbálkozások, de egyelőre hotspotnak látszik a dolog.
Úgy néz ki, hogy azért a belpolitikában sem egyszerű most az amerikai elnök élete, hiszen több millióan tiltakoztak a politikája ellen az Egyesült Államokban. Ez a tömeg szabad szemmel látható volt?
Hát elég látható volt az egész országban, tehát ugye egy kontinensnyi országról van szó. 7 millióan vonultak az utcára, hangsúlyozottan békés tiltakozást jelezve a Donald Trump által képviselt törekvések ellen. Itt egyébként többen megjegyezték, hogy nagyon gyakran az idősebb generáció volt az, amelynek tagjai úgy érezték, hogy fel kell lépniük az utóbbi hónapokban tapasztalható belpolitikai atrocitások, agresszivitás, nyelvezet és egyáltalán törekvések ellen. Voltak éppen a Trump oldalon a vezető politikusok mindezt úgy fordították le, hogy itt ez a gyűlölet, Amerika gyűlölet megnyilvánulása volt az utcára vonulók részéről. Nos, hát mindenkinek szíve joga, hogy eldöntse, melyik félnek ad ebből a szempontból igazat. A látvány során nem úgy tűnt, hogy ez gyűlölettel teli kampány lett volna. A gyűlölet szót egyébként maga Donald Trump szokta használni az ellenfeleivel szemben. Különben egy elég bizarr válasza volt a 7 millió kivonuló amerikai akciójára, ugyanis a saját platformján, közösségi platformján közzétett egy olyan mesterséges intelligencia által generált mémet, amely őt egy koronával a fején ábrázolta, amint ül egy repülőgépben, és hát emberi ürüléket szór az utcára vonulókra. Hát természetesen itt ugye ez mém volt, még egyszer mondom, tehát nem ténylegesen, de maga az a tény, hogy az Egyesült Államok elnöke ilyen módon igyekezett kifejezni a véleményét, az elég sokakban komoly visszatetszést keltett. Jól lehet, rengeteg minden van, ami visszatetszést kelt Trump körül minden nap. A legutóbbi például az volt, hogy $230 millió igényel Donald Trump a saját igazságügyi minisztériumától azokért a költségekért cserébe, meg kártérítésért, amelyeket ő elszenvedett még megválasztása előtt a különböző ellene felhozott vádemelések során. Itt ugye a titkosiratok törvénybe ütköző tárolásáról, aztán az orosz beavatkozási, nyomozási ügyekről van szó, és a sajátossága a helyzetnek, hogy Trump igazságügyminisztériumának második embere az ő személyes ügyvédje volt ezeknek az eljárásoknak a során, és az igazságügyminiszter is mondhatni, hogy a tenyeréből leszik, szóval elég sajátos szituációban igényel $230 millió, amelyről azt mondja egyébként, hogy ha megkapja, akkor majd felajánlja jótékony célra. Szóval ilyen ügyek zajlanak, miközben való igaz, hogy a legnagyobb gondot az ország egészének, az államszerkezet működésének folyamatában a befagyott költségvetési finanszírozás jelenti.
Ha már a befagyott költségvetési finanszírozás szóba került, a kormányzati leállással, illetve a költségvetés elfogadásával kapcsolatban van valamilyen újabb fejlemény?
Igazából csak nyilatkozatok pingpongozása zajlik, nem nagyon jutnak egymással különösebb eredményre. Itt ugye alapvetően arról van szó, hogy a képviselőház törvényjavaslata a folytatásról az ugye elakadt, hiszen a szenátusban a demokrata párt befékezett. Itt ők azt követelik, hogy az egészségügyi területet érintő engedményeket tegyenek a republikánus pártiak, erre a republikánus pártiak nem hajlandók. Közben a képviselőház republikánus párti képviselői már egy hónapja szabadságon vannak, és nem teheti le a hivatali esküt egy demokrata párti új képviselő, mert az ő szavazatával alig, hanem megszavaznák azt a törvényjavaslatot, amely az elhíresült Epstein akták teljes nyilvánosságát írnák elő. Szóval tulajdonképpen itt totálisnak látszik a holtpont. Donald Trump maga azt mondja, hogy szívesen tárgyalna, de csak akkor, hogyha már működik az ország költségvetésének a finanszírozása. Itt hozzáteszem, hogy ennek az egészségügyi követelésnek a demokrata pártiak részéről a hátterében főként az áll, hogy már novembertől lényegében, hogyha nem változik a jelenlegi helyzet, akkor egy korábban elfogadott törvény szerint már novembertől kvázi duplájára emelkednek a biztosítási díjak sok millió amerikai számára, és általában is azt hozzák fel, hogy itt a megélhetési költségek a Donald Trump által képviselt költségvetési vonal szerint nem hogy csökkennének, hanem drasztikusan növekedni fognak. Szóval ilyen küzdelem zajlik, és már ugye tényleg komoly napok vannak a lezárásnak, vagy a befagyasztásnak a háta mögött. Az országban sokfelé fékeződött az ügyintézés természetesen, tehát sok helyen vannak olyan helyzetek, amikor ilyen kormány, már szövetségi kormányhivatalokban nem tudnak intézni valamit, mert nincs elég ember, szóval áll a bál.
Mi a helyzet a vámokkal, ami ugye a trumpi politikának az egyik fontos sarokköve? Éreztetik hatásukat már az amerikai mindennapokban?
Igen. Sokféle jelentés szól már arról, hogy ugye az az érvelés, amit Donald Trump próbál használni, hogy tudnélik a megemelt vámokat az exportáló országok fizetik majd meg. Hát ez ugye egy közgazdasági képtelenség, és ilyen formán meg evidens, hogy az Egyesült Államokban kell kifizetni valakinek a vámtételeket. Ez a valaki vagy az importőr lehet, vagy aztán utána a kereskedő, adott esetben a fogyasztó. Elég sokfelé olyan import termékek esetében, amelyeket ugye elég gyakran vásárolnak az emberek, tehát ilyen bútor ügyek, különböző blokkberendezési ügyek, már érzékelhető egyrészt az áremelkedés, másrészt pedig az, hogy a fogyasztás az befékeződött, hiszen valószínűleg nem mindennapi betevő szükségletről van szó, tehát halasztják a vásárlást különböző területeken. Építkezés esetében egy konkrét példát olvastam, hogy 300 ezer dollár volt az eredetileg tervezett házépítési költség. A mostani árak alapján már itt építőanyag piacon, amelyek importot tartalmaznak, részcsövek és egyebek, fölszaladt már 450 ezer dollárra, szóval itt szintén rengeteg a bizonytalanság az egész gazdaságban, és elkezd éreződni mindez az alsó szinteken is.
Nem sokára polgármestert választ New York. Várható itt valamilyen eltérés a papírformától?
Attól függ, hogy mit nevezünk papírformának, a jelenlegi papírforma, ugyanis a november 4-i választás esetében az, hogy egy bizonyos 34 éves Zoran Mamdani, egy amerikai ugandai fiatalember lesz a hatalmas metropolis polgármestere. Ő nagyon keményen a demokrata vonalnak a bal szélére pozícionálja magát, szocialista demokratának minősíti magát, ezzel sok zavart okoz, mert ugye az USA-ban igazából nem egészen pontosan tudják, hogy hogyan is értelmezzék ezt a terminológiát, de ez a fiatalember nagyon sikeresen kampányol a közösségi média felületeken, nagyon jól beszél, a megélhetési költségek nagyon kemény leszorítását tűzte zászlajára. Itt sokan azért baloldali populizmusnak nevezik, amit mond, mert ingyen tömegközlekedést ígér meg ilyeneket. Szóval a kérdőjelek ott sorakoznak mögötte, de egyelőre úgy tűnik, hogy a veterán politikus korábbi kormányzóval, Andrew Cuomo-val szemben nagyon komoly esélyei vannak. Cuomo-t egyébként már a demokrata párti előválasztáson kiszorította a kampányból, úgyhogy Cuomo maga most függetlenként indul, és közben megpróbálja megfékezni a nagy meglepetést, ami ugye sokak szerint már nem is olyan nagy meglepetés lenne, mert a közvéleménykutatások alapján ez a fiatal ember vezet.
Minden esetre az is kétségtelenül érdekes, hogy egy amerikai ugandai, akinek szerb, illetve délszláv keresztneve van, hát ez az igazi internacionalizmus. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot kívánunk neked, Miklós, és jó pihenést a hosszú hétvégére!
Minden jót mindenkinek!